Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Hogyan értelmezzük a nemzeti fogalmát az építészetben? Miért kell műemléknek nyilvánítani és védeni a 60-as, 70-es évek épületeit? Mi a lényegesebb, az épület művészeti értéke vagy a használhatósága? Milyen következményei lehetnek annak, hogy a 300 négyzetméternél kisebb építmények terveit a jövőben nem kell engedélyeztetni? A Nagy generáció mai vendége Ferkai András, Ibl-díjas építészettörténész, a MOME Design és Művészettörténet tanszékének vezetője.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Először is elmondom, hogy tegeződni fogunk, mert már elég régóta ismerjük egymást. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy rögtön egy olyan lényeges kérdésről kérdezhetlek meg, amelynek nagyon sokfajta olvasata lehet ma, és mégis én arra kérlek, hogy valahogy kíséreljük meg a nemzeti szó fogalmát definiálni, hogy mit jelent a nemzeti fogalom az építészetben. Lehet-e ma használni ezt a kifejezést akkor, amikor rengeteg fajta konnotációban szokás használni a nemzeti fogalmát, és ugyanakkor te a két világháború között foglalkoztál azzal, hogy mit jelent, illetve a két világháború közötti időszakkal foglalkoztál éppen ebből a szempontból.
Igen, ezt mindenképpen el kell mondani, hogy a 80-as évek vége fele kezdtem foglalkozni a két háború közötti építészetnek az eszme történetével, és az egész korszakból tulajdonképpen ez a vonulat tűnt akkor a legizgalmasabbnak, legérdekesebbnek, a rendszerváltás közvetlenül megelőző évekről van szó, és aztán ebből lett a kandidátusi disszertációm. Tehát egy lezárt korszakkal foglalkoztam, nem húztam ki ezt akkor az aktuális időpontig vagy máig.
De ezt kihúzhatjuk bármikor, nem?
Persze, csak azt is szeretném elmondani, hogy a két háború közötti korszakban sem azt akartam kimutatni, mi a nemzeti építészet, hanem hogy milyen fajta értelmezések voltak egymással párhuzamosan. Nem egyfajta, hanem nagyon sokfajta elképzelés volt napirenden akkor.
Az fontos volt, hogy éppen a rendszerváltás előtti években foglalkoztál, ezzel ezt most kiemelted, volt ennek valami fajta lényeges pontja számodra?
Hát azért, talán azért érdemes kiemelni, mert hogy a 80-as évek vége fele rendszerváltás előtt nyílt tulajdonképpen mód arra, hogy egy csomó olyan forrás kutasson az ember, amit korábban nem nagyon lehetett. Tehát ennek az anyagnak a nem a legnagyobb része, de egy jó része, az például a Széchenyi könyvtárnak a zárolt gyűjteményében volt akkor még, tehát
miért?
Külön engedély kellett hozzá. Hát azért, mert voltak olyan építészek, akik háborús bűnösök lettek, vagy olyan szélsőjobb ideológiát képviseltek, miközben nemzeti építészetről véleményük volt, amit utólag olvashatatlannak minősítettek, vagyis hogy csak kutatók számára volt elérhető. Tehát ez ugye, hogy is mondjam, egy kicsit izgalmas is volt, hogy az ember olyan dolgokat olvashat, amit nem volt szabad, vagy korábban nem lehetett, és hát így jobban meg lehetett érteni azt a korszakot. Most nem az egész korszakra jellemző ez a fajta hevület, az elején, a 20-as években volt napirenden, aztán, ahogy a modern megkonosodott Magyarországon egy kicsit háttérbe szorult, és aztán a Hitler hatalomra jutása után 33-tól kezdve elevenedett föl újra a vita például, és ott már egy kicsit a modern építészet ellenében is.
Tehát alapvetően akkor is politikai olvasata volt a szónak?
Hát az építészek szándéka szerint nem biztos, de azt kell mondjam, hogy akik a leghangosabbak voltak, ott egészen biztos, hogy volt egyfajta ideológiai szándék mindenképpen, hogy konkrétan politikának lehet-e nevezni, ez egy más kérdés, de volt jó pár olyan mérnök és építész, aki bizonyos pártokhoz is tartozott. Vagy a fővárosi közgyűlésben, vagy országosan.
Hát ez nyilvánvalóan meghatározta azt, hogy például erről hogyan vélekedik, hogy nemzeti építészet, de azt mondtad, hogy különböző módon értelmezték. Mi volt ebben számodra érdekes? Hányfajta értelmezés volt, és ezek mondtak-e ellent egymásnak?
Ez a történet, ez nem a két háború között kezdődik, hát mindenki hallott Lechner Rödönről például, és Kós Károlyról. Tehát a 19. század végén, a millennium környékén indult el ez a fajta szándék, hogy magyar formanyelvet teremteni, ahogy Lechner Ödön mondta, bár ő mindig olyan sorrendben mondta, hogy modern és magyar építészet szükséges. A Lechner, hát ismerjük az épületeit, ő egy teljesen egyéni szecessziós stílust fejlesztett ki a historizmus alapján tulajdonképpen, alapvetően a népművészeti ornamentikát felhasználva. A Kóskárolyék azok követték ugyan a Lechneri programot, de a formákat nem. Tehát ott egy egészen másfajta, azt kell mondjam, egy kicsikét, ezt ritkán szokták a Kóskárolyékről kimondani, hogy antiliberális vagy antiurbánus beállítottság volt bennük, egyébként angol hatásra. Tehát ez az Arts and Crafts mozgalom és a William Morris és John Ruskin hatására egyfajta ilyen városellenesség, és talán ez is az oka annak, hogy az angolok is, a finnek is, és a magyarok is vidékre mennek, még a középkorba vágynak vissza, tehát az egy egészen másfajta népies nemzeti építészetfelfogás volt, és akkor tulajdonképpen az első világháború előtt közvetlenül még volt egy harmadik fázisa, amit mondjuk Lajta Béla képvisel talán a legpregnánsabban, vegyük csak mondjuk a Rózsavölgyi házát a Szervita téren, amit a zeneműboltról mindenki ismer.
Igen, igen.
Szóval tulajdonképpen a Jánszky Béla írja ezt visszatekintve, hogy ennek a mozgalomnak a harmadik fázisát a Lajtáék és többen mások képviselték, mondjuk Vágó József, akik már szinte a modern építészetet társították a magyaros díszítő elemekkel. De most ez az első világháború után, vesztes háború, Trianon és sok egyéb okból szinte mindenestül eltűnt a süllyesztőben. Tehát ez egy olyan cezúra, egy olyan váltás volt a 19-20, hogy ezek az irányzatok, ezekből alig maradt valami. Tehát a Kóskárolyféle irányzatból maga Kós ugye visszament Erdélybe, tehát ő nem volt részese aztán a magyar vitáknak.
Érdekes, én azt gondoltam volna, hogy egy vesztes háború után fellobban ismét.
Hát úgy is mondjam, a jelszavak szintjén, tehát a Horthy-féle rendszer ugye a keresztény nemzeti eszmét képviselte, tehát abban mondjuk a nemzeti eszme kapcsán beleférhetett volna egy sor háború előtti dolog, de hát tudjuk jól, hogy a 20-as évek, a Bethlen kormány idején az egy nagyon konzervatív időszak volt, amelyik a neobarokkot favorizálta, és hát abban nem fért valahogy bele ez a plebejus, ez a népművészettel dolgozó, sem a lechneri. A Kóskárolyféle irányzat az érdekes módon még inkább, de azt a Megyeszay István és a Torockai Vigand Erde képviselték, akik viszont a turáni ideológiának voltak a hívei, és az meg azért a 20-as években elment, tehát ők politikailag jobban feküdtek, de azért olyan nagyon sok megbízást, megint kiemelt megbízásokat ők se kaptak.
Ez érdekes. És mindez hogyan változott a 30-as években?
Az az érdekes, hogy 29-30-ban még nagyban vitatkoznak azon, hogy miért nincs nemzeti építészet. Nagyon érdekes, ugye, hogy kellene, hogy legyen, meg Lechneri program, meg
egyébként. Miközben volt.
Lechner Ödön társaság alakult 28-ban, és ők szinte követelték, hogy legyen, miközben a modern építészet már megérkezett Magyarországra is. 28-29-ben már építettek modern házak.
Igen. Gondolsz most
és,
alapvetően.
És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy-két év elég volt ahhoz, hogy hamvába holjon mindenfajta ilyen nemzeti szándék, mert a modern építészet az elképesztő mértékben áttört. Tehát fene se gondolná, hogy először ugye a kereskedelem magánház, bérházak építésében, ipari építészetben, de aztán egyre inkább, ugye 32-33-ban már a modern templom építészet is elképzelhető volt Magyarországon. Tehát olyan erővel ütötte ki ezt az irányzatot, hogy tulajdonképpen azok, akik korábban ezt az irányt képviselték, azok is modernizálták magukat nagyon gyorsan. És aztán, amikor a modern ennyire elterjedt, akkor hát megint 33 vagy 34 környéken, tehát nem véletlen, hogy ez az időpont, akkor indul újra egy vita már egy fiatalabb generáció részéről, akik azt mondják, hogy a modern az nagyon jó, mert megtisztított sok mindent, friss levegőt engedett be, de nem a végállomás, hanem most ezt a modern építészetet nemzeti jellegűvé kellene tenni. És akkor indul el egy újabb vita.
Itt folytatjuk mindjárt Verkai Andrással.